8. Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két héttel nemzeti ünnepünk október 23-a előtt megkezdte működését a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Kovács Zoltán elmondta, mint mindig most is azon dolgoznak, hogy biztonságban és méltósággal ünnepelhessünk. Közölte, idén két napos ünnepre készülünk, október 22-én délután, illetve este a Műegyetemen és a BEM rakparton tartják az ilyenkor szokásos megemlékezéseket, másnap pedig a fő helyszín a Kossuth tér lesz, ahol 13 órától mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. 1 millió köbméter vizet lehet majd visszatartani a Tisza-Derzs, Tisza-Szőlősi, Holt-Tisza vízpótló és tározási célú, mintegy 11,6 milliárd forint értékű fejlesztésének köszönhetően, mondta az energiaügyi miniszter, vízgazdálkodásért felelős államtitkára Tisza-Derzsen, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság sajtótájékoztatóján. V. Német Zsolt elmondta, a klímaváltozás hatása leginkább a vízgazdálkodáson keresztül érzékelhető. Az országba beérkező folyók vízhozama ugyanis radikálisan csökken. Még 15 évvel ezelőtt 114 köbkilométer víz érkezett az országba, mára ez 98 köbkilométerre csökkent, közölte. A nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése jó ütemben halad. A csütörtök reggeli adatok szerint 1,3 millió címre már kézbesítette a posta az íveket, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely bejelentette, hogy október 23-án a Kossuth téren lesz az állami ünnepség. A miniszter azt mondta, a nemzeti konzultáció mindenkinek jó lehetőség arra, hogy véleményt mondjon a hosszú távú gázszerződések ügyében és a magyar adórendszer fontos kérdéseiről. Hozzátette, vannak olyan brüsszeli pórázon lihegő pártok, amelyek minden brüsszeli diktátumot örömmel fogadnak és végre akarnak hajtani. Rámutatott, Magyarország hosszabb ideje Brüsszel kritikáit kénytelen elviselni, az adórendszer egyszerűsége és egykulcsos volt amiatt. Azoknak, akik ezen változtatni akarnak, látszik, hogy vannak magyarországi kapcsolataik is, jelentette ki Gulyás Gergely. Végül az időjárásról. Pénteken a nap első felében észak felől hidegfronti felhőzet érkezik. Így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli-délnyugati tájokon még több órás napsütésre lehet számítani. Viszont északkeleten egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég. Ismét estétől csökkenhet majd észak felől a felhőzet. Északkeleten kisebb esőzápor is előfordulhat, míg másút nem valószínű csapadék. Az északnyugati-nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 16 és 21 fok között várható, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 10-én, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicséret legyen neked, Urunk Jézus Krisztus az Eukarisztiában, melyet a fölteke valamelyik sarkában, ezekben a percekben bemutatnak. Minő csodája ez a szeretetnek, egy Isten szeretetének, aki magát nekünk adja, aki önmagát az Atyának értünk, feláldozza. Szeretett Atyám, annak a Jézusnak, fiadnak nevében, aki magát az oltáron feláldozza, kegyeskedjél a te lelked által megszentelni papjaidat és megáldani apostoli szolgálatukat, hogy általuk te uralkodjál a szívekben és mindenütt, hol emberek csak megfordulnak. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Yin Yutang, kínai-amerikai író fogalmazta meg, aki 1895-ben született a mai napon. Szerinte a bölcsesség lényege az, hogy a szükségtelennel ne foglalkozzunk. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Gedeonok ünneplik névnapjukat. A név héber eredetű bibliai név, jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzett kezű, romboló, pusztító, harcos, vágó. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Gedeon nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a Lelki Egészség Világnapja, ezt a napot 1994 óta tartjuk. A mai a halálbüntetés elleni harc világnapja is. És érdekességként megemlítem még azt, hogy ma van a tojás világnapja is. A Nemzetközi Tojás Szövetség 1999-ben hirdette meg minden év októberének második péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére. És azt is megemlítem még, hogy a háziasszonyok ma nyírfaágat tesznek a kotlós fészkébe, hogyha kikelnek, a csibék el ne pusztuljanak. Napköszöntő című reggeli műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen műsorokat is hallhatnak egészen 8 óráig rádiónk hullámhosszain. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben Boros Mária optometrista ad tanácsokat a látásjavításhoz. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd a várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem. A folytatásban a Napverse című kis műsorunkban Csanád Béla október című versét mondja el Dér Gabriella. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban ezúttal Borja Szent Ferenc jezsuita generális életéről beszél nekünk dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napi mája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a Szent István Rádió péntek reggeli műsor kínálata, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb a 8 órai hírek után hallhatnak. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Boros Mária optometrista ad tanácsokat a látásjavításhoz. A riporter Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hogyha elmegy valaki egy szemészorvoshoz, akkor ott fog-e azzal találkozni, hogy azt mondja neki a szemész doktor, hogy tornáztassa napi szinten a szemét, mert az is jó hatásfokú lehet, vagy ezzel inkább nálatok optometrista szakembereknél lehet inkább találkozni, vagy akár természetgyógyászoknál? Mi a magyar gyakorlat, mi a tapasztalatod?
Én azt tapasztalom, hogy nem szemészeten, hanem inkább igen, természetgyógyászoknál, ilyen vizuális terapeutáknál, vagy mi optometristák szoktuk javasolni a szemtornát. Ezt azért végzik is, mert ezt is gyakran mondják, hogy szokták kicsit megtornáztatni a szemünket. Ugye ezt többféleképpen is lehet végezni, amit gyakran végeznek, és a legismertebb ez a fókuszváltás. Amikor nézünk valamit közelre, és utána távolra nézünk, és ezt folyamatosan váltogatjuk, hogy ide-oda nézünk. Ez is egy nagyon jó gyakorlat. Illetve azt is lehet végezni, hogy mondjuk így körbe-körbe kicsit megmozgatjuk a szemünket az óra mutató irányával megegyező, utána meg fordított irányban. És akkor ezzel a külső szemizmokat is kicsit megdolgoztatjuk, illetve ezekkor a fókuszváltással kicsit trenírozzuk is a szemizmokat, de ez nem azt jelenti, hogy el fogjuk tudni hagyni a szemüvegünket, inkább ez csak pihentetésre javasolt.
Ezeket a gyakorlatokat is érdemes akár naponta többször elvégezni, illetve visszatérek itt a szemüveg kérdésnél szintén a gyerekekre, hogy érdemes akár ezt a gyerekeknek megtanítani, tehát lehet egy ilyen megelőző edukatív jellege is?
Mindenképpen. A képernyő használat miatt egészen fontos, hogy naponta ez többször is. Hogyha eszünkbe jut, akkor ez lehet nyugodtan 2-3 óránként is, hiszen ez időben nem egy hosszú gyakorlat. Szóval egy pár perc alatt ezt végig tudjuk csinálni, ezeket a pici gyakorlatokat. És igen, gyerekeknek azért fontos, mert hogyha gyerekkorban megtanítjuk, akkor őbenük már benne van felnőtt korba is. Talán akkor nem kell annyira figyelniük rá, mint a mi generációnknak.
A különböző tanácsoknál ugye itt 5 hasznos tippet adtunk a látásunk javítására. Szinte mindegyiknél hozzátetted, hogy mindegyiket javaslod a pácienseknek, vagy néhányan be is számolnak arról, hogy végzik, de úgy általában mi a tapasztalatod? Mennyire tudatosak azok az emberek, akik megfordulnak nálatok szemvizsgálat ürügyén? Mennyire ismerik ezeket a tippeket, tanácsokat, vagy hát mennyire építik be a mindennapjaikba?
Hát azt kell mondanom, hogy aki beépíti, az a kevesebb. Egyre többen ismerik ezeket a szabályokat, hallanak róla, hiszen mi is törekszünk, hogy legyen egy folyamatos edukáció szakemberként is. Nálunk szerencsére a vizsgálati idő is elegendő arra, hogy ne csak egy gyors szemüvegfelírás legyen benne, hanem el tudjuk ezeket mondani, kérdésekre tudjunk válaszolni. Én azt tapasztalom, hogy a prevenció egyre több embernek fontosabb. Egyre többen kérdezik ugye azt, amit az előbb is említettem, hogy tudnak vigyázni a szemük egészségére. Úgyhogy én ezt mindig örömmel hallom, és bármilyen kérdés felmerül, igyekszem rá válaszolni.
Azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy 15 év alatti gyermeket nem vizsgáltok, de az e fölötti korosztályban jellemző-e, hogy közeledve a tanévkezdéshez elviszik a szülők a gyerekeket azért, hogy tájékozódjanak, hogy milyen a látásuk, vagy esetleg, ha már szemüveget viselnek, kell-e új szemüveg, hiszen kezdődik ebben az életkorban a középiskola, később aztán a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás.
Igen, megfigyelhető ez így augusztus vonal folyamán, hogy megnő azoknak a vizsgálatok száma, aki a fiatalabb korosztályt érint, és pontosan az iskola kezdés miatt igen, mert van, aki bár észreveszik korábban, de azt mondja, hogy hát még a nyári szünetben talán nem, de iskola kezdése fontos, hogy jó szemüvege legyen, hiszen ez meghatározza majd a tanulási folyamatait is a gyereknek, hogyha nem látja a táblát megfelelően, de ugye van olyan fénytörési hiba, ami azt okozza, hogy távolra is közelre se látnak ők élesen.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Boros Mária optometrista adott tanácsokat a látásjavításhoz. A riporter Szász Anikó volt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Mogyoród és Bak között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerek között. Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leálló sávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és 71-es kilométerek között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A Vásárosnamény felé tartók a leálló sávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. A 73-as kilométernél lévő Halászaranyos pihenőhely is lezárásra került. az M30-as autópályán, a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklósnál a 111-es és 112-es kilométerek közötti konzolon táblacserét végeznek. Emiatt a mai napon 9 óra és 12 óra között többször is rövid időre megállítják a forgalmat. Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ott 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szent Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig, a 36-os és 47-es kilométerek között burkolat felújítás kezdődött. A munkálatok félpályás lezárással járnak. Október végéig tart a munka, a félpályás lezárásnál a forgalmat jelzőrök, illetve jelzőlámpák irányítják. A 38-as főúton Rakamoz belterületén a 12-es kilométernél hídépítési munkálatok miatt mindkét irányba lezárták a külső sávot, így irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Hídvégardó-Rakaca összekötő úton található Hídvégardói Bódva határhidat helyreállítási munkálatok miatt lezárják. A Sajón Girincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt nem üzemel. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz október 11-én szombaton 22 órától, október 12-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő reggeli magazin.
A folytatásban 6 óra 23 perckor pedig időjárás előrejelzés következik. A telefonvonal túlsó végén már itt várakozik Rázsi András meteorológus, hogy elárulja nekünk a várható időjárást. Jó reggelt kívánok neked, András!
Jó reggelt kívánok! Szátyolos a hangod!
Igen?
Jól hallom?
Nem érzem, csak lehet, hogy még nem beszéltem be túlságosan magam, de most hála jó Istennek itt vagy, és veled beszélgetek, úgyhogy akkor, kedves András, milyen időjárásra is számíthatunk a hétvége folyamán, és hát nem utolsó sorban a mai nap folyamán.
Nos, hát ugye volt egy kis mozgolódás az időjárásban, mondhatjuk így, de nem volt annyira veszélyes, hát annyira talán nem volt szélsőséges már ez a hét, mint amennyit így korábban tapasztaltunk, hogy a nagy melegek után azért elég hűvös jött így nagyon hirtelen. Hát mondhatjuk, hogy most az évszaknak megfelelően alakult az időjárásunk az utóbbi pár napban, és hát ez így lesz a folytatásban, és sőt, mondhatom, hogy az évszakhoz képest egy kicsit, mintha majd enyhülne is. Tehát ez azt jelenti, hogy ma olyan 15-16 fok környékén lesz a maximum hőmérséklet, a holnap után pedig már, hát nem mondom azt, hogy el fogja érni a 20-at, egyes hőmérők talán majd azt fogják mutatni, de hát már így alulról súrolni fogja, mondjuk úgy. És hát csapadékra, jelentős felhőzetre nem számítunk, viszont a légmozgás az gyakran megérénkül, megerősödik.
Akkor kijelenthetjük, hogy az őszi időszakban és a hétvégét tekintve ez egy ideális időjárási viszonyoknak mondhatók.
Hát igen, igen, igen. Hogyha valaki szeret ilyenkor ősszel az erdőben túrázni, akkor szerintem tegye meg most a hétvégén, mert most tipikus ilyen őszies túrázós idő lesz. Hát ha csak nem zavarja az, hogy a csapadék miatt, ugye az elmúlt napok csapadékai miatt azért nem száraz a talaj.
Orvos-meteorológiai szempontból, fronthatások tekintetében várható fronthatás?
Igen, igen, és bármilyen furcsa, de mai nap hidegfronti hatás van érvényben, holnaptól pedig hát úgy tűnik, hogy melegfronti hatás lesz majd.
Akkor mindkét frontra érzékenyek figyeljenek oda magukra, és ha valamilyen frontra érzékenységet észlelnek, akkor ne csodálkozzanak, mert hogy a frontok hatással lehetnek rájuk. Akkor ezt
hát bizony,
szinte...
bizony, főleg ez a hidegfront, mint említettem már, én például bőrben érzem ennek a hatását.
Akkor jó tanácsként ezt elmondhatjuk a kedves hallgatóknak, és akkor végül, bár említést tettél róla, de mondjuk el mégis a csúcshőmérsékletek milyen tartományban alakulnak majd?
Hát mai nap 15-16, holnaptól 18, hát mondjuk 20, 18-20 között valahol.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Találkozunk legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
Viszont kívánom. Viszont hallásra, minden jót.
To go to sleep when I got you next to me.
A nap verse.
Csanád Béla, október. Halk, zsongó ősz köszönt, Szűz Mária. Aranyszín kertek, boldog énekek. Szép ez az ősz, de drága zamatánál százszorta kedvesebb a te neved ajkunknak, ahogy csöndesen magunkban mondjuk szép életet történetét, s tiszta szavak hullámain evezve lelkünkhöz mindig közelebb az ég. Oly jó gondolni, mintha otthonunk ott volna távol, messzi Názáretben. Kilépsz az ajtón, s fehér fátyolod, mint szíves üdvözlet a szélbelebben, és cseng a hangod fénylőn, jó lesőn. József felnéz a sima deszka mellett, s az ifjú Jézus baráti mosollyal kezet nyújt nekünk, szegény embereknek. Október, halkan zsong a rózsafüzér, homályon át hogy szárnyal az ima, s lelkünkben mennyi fény és bizonyíték. Anyánk vagy, Mária.
Csanád Béla október című versét Tér Gabriella mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a Katolikus Sajtóban, de közölte őket a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Az egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője volt a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Bemutatták 14. Leó pápa Dilexité, szerettelek téged kezdetű buzdítását. Semmi nem választhatja el a hitet a szegények iránti szeretettől. Leó pápa a horvát nemzeti zarándoklathoz. Népetek szereti Krisztust és az ő egyházát. Hála. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra. Bemutatták 14. Leó pápa Dilexité kezdetű buzdítását. Semmi nem választhatja el a hitet a szegények iránti szeretettől. Csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtóközpontjában bemutatták 14. Leó pápa első apostoli buzdítását, mely folytatása a Ferenc pápa által megkezdett témának a szegények iránti szolgálatról. Leó pápa felemeli szavát a gyilkos gazdaság ellen, az egyenlőtlenség hiánya miatt, a nők elleni erőszak, az alultápláltság és a nevelési vészhelyzet láttán. Megismétli Ferenc pápa felhívását a migránsokért, és azt kéri a hívőktől, hogy az igazságtalanságra épülő struktúrákat a jó erejével küzdjék le. A Dilexité, szerettelek téged kezdetű új pápai dokumentum Krisztus szeretetéről szól, mely a szegények iránti szeretetben ölt testet. Legyen az a betegek ápolása, a rabszolgaság elleni küzdelem, az erőszak áldozatául esett nők védelme, az oktatáshoz való jog, a migránsok támogatása, az alamizsna vagy az egyenlőség. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása 121 pontban emlékeztet az egyház tanítására, melyet az elmúlt 50 évben a szegények érdekében kifejtett. Az Ágoston rendi pápa október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá a dokumentumot, folytatva ezzel a sort, amelyet elődei megkezdtek. 23. János és a Mater et Magistra, 6. Pál és a Populorum Progressio, 2. János Pál, aki megszilárdította az egyház kivételezett kapcsolatát a szegényekkel, 16. Benedek és a Caritas in Veritate, majd Ferenc a szegényekkel és a szegényekért alapelvel, mely pápasága egyik alapköve volt. Ferenc pápa éppen halála előtt kezdett el dolgozni az apostoli buzdításon. Ahogy a Lumen Fidei enciklika esetében, amit 14. Benedek pápa 2016-ban kezdett el, úgy most is az utód fejezi be a művet, ami a Dilexit Nos folytatásának tekinthető, mely az argentin pápa utolsó enciklikája volt Jézus szívéről. Szoros a kapocs ugyanis Isten szeretete és a szegények iránti szeretet között. Rajtuk keresztül akar mondani nekünk Isten valamit, állapítja meg Leó pápa. A szegények sebzett arcán látjuk az ártatlanok szenvedésének lenyomatát. Az új apostoli buzdításban számos szempontot ajánl Leó pápa a cselekvésre és a megfontolásra, melyben a szegénység arcait elemzi. Ilyen például az anyagi eszközök hiánya, a társadalmi kirekesztettség, az erkölcsi, lelki és kulturális szegénység. De sok új, kevésbé megfogható és veszélyes szegénység is létezik, amelyet azok a gazdasági szabályok alakítottak ki, amelyek a gazdagságot növelték, nem pedig az egyenlőséget. Az egyenlőség hiánya a társadalmi bajok gyökere, állapítja meg a pápa. Ebből a szempontból 14. Leó pápa üdvözli a tényt, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete a milleniumi célkitűzések közé sorolta a szegénység felszámolását. Hosszú még az út, főleg egy olyan korban, ahol egy gyilkos gazdaság diktatúrája és a leselejtezés kultúrája uralkodik, mely közönösen tűri, hogy emberek milliói halljanak éhen, vagy tengődjenek emberhez méltatlan körülmények között. A valóságban az emberi jogok nem egyenlők mindenki számára. A pápa egy mentalitásváltást sürget, hogy minden ember méltóságát még ma, ne pedig csak holnap tartsák tiszteletben. Nagy teret szentel 14. Leó a buzdításban a migráció témájának, kezdve a szíriai kisgyerek fotójával, akit a török tengerparton találtak holtan, és amely aztán bejárta a világot. Sajnos az ehhez hasonló esetek egyre inkább másodrangú hírekké válnak, jegyzi meg a pápa, majd emlékeztet az egyház elkötelezettségére a migránsok iránt. Az egyház, mint egy anya megy együtt azokkal, akik úton vannak. Ahol a világ fenyegetést lát, ő gyermekeit látja. Ahol falakat építenek, ő hidakat emel. Tudja, hogy minden egyes elutasított migráns maga Krisztus, aki a közösség ajtaján kopogtat. A migránsokkal kapcsolatban a Szentatya megismétli Ferenc pápa 4 szavas cselekvési tervét. Befogadni, megvédeni, előmozdítani, integrálni. Átveszi tőle a kifejezést, miszerint a szegények az evangélium tanítói. A szegényeket szolgálni nem egy felülről lefelé irányuló gesztus, hanem egyenlő felek közötti találkozás. Péter utóda kétszeresen szegénynek nevezi a nőket, akik azért szenvednek, mert kirekesztik őket, rosszul bánnak velük, vagy erőszak áldozatai. A szegénység gyökereit mélyrehatóan megvizsgálva kijelenti, nem véletlenül lesz szegény valaki, sem pedig a vak és keserű sors következtében. Még kevésbé mondhatjuk el, hogy a legtöbbjük számára a szegénység választás lenne. És mégis van olyan, aki ezt meri állítani, vakon és kegyetlenül. Olykor maguk a keresztények is hagyják magukat megfertőzni olyan viselkedésektől, amelyek mögött világias ideológiák vagy igazságtalan általánosításokhoz és megtévesztő következtetésekhez vezető politikai és gazdasági irányultságok állnak. Van olyan ugyanis, aki azt gondolja, hogy csak a kormány dolga gondoskodni róluk, vagy hogy jobb lenne a nyomorban hagyni őket és megtanítani dolgozni. Ennek tünete az, hogy az alamizsnálkodás szokása egyre ritkább lett és gyakran lenézik. Keresztényekként ne mondjunk le az alamizsnálkodásról, kéri a pápa. Nekünk van szükségünk az alamizsnálkodás gyakorlására, hogy megérintsük a szegények szenvedő testét. Egyes keresztény csoportokból egyszerűen hiányzik a hátrányosabb helyzetűek iránti elkötelezettség. Azonban figyeljünk oda, mert elválaszthatatlan kötelék van hitünk és a szegények között. A veszély a felbomlás vagy a lelki elvilágiasodás. Ellensúlyozza ezt a közönyt a számtalan szent, boldog, misszionárius, akiket ismerünk. A pápa idézi Assisi Szent Ferencet, Teréz anyát, Szent Ágostont, aki vallotta, aki azt mondja, hogy szereti Istent, de nem érez együtt a rászorulókkal, hazudik. A Szentatya emlékeztet továbbá a szerzetes rendek tevékenységére, melyel betegeket gyógyítanak, árvákat, özvegyasszonyokat és koldusokat fogadnak be. A rabszolgaság áldozatait kiszabadítják. Nem ért véget ezeknek a rendeknek a hagyománya. Éppen ellenkezőleg, új cselekvési formákat ösztönzött a rabszolgaság új formáival szemben, mint az emberkereskedelem, a kényszermunka, a szexuális kizsákmányolás, a függőség különböző formái. A keresztény szeretet, amikor testet ölt, felszabadítóvá válik. A Dilexité kezdetű apostoli buzdításban Leó pápa a szegények nevelésének fontosságára is kitér, ami kötelesség, nem pedig szívesség. Végül Isten egész népéhez fordul, hogy hallassák hangjukat, és ébresszék föl a közvéleményt, akár azon az áron is, hogy ostobának tűnhetnek. Az igazságtalan struktúrákat fel kell ismerni, és a jó erejével szétrombolni. Hagyjuk, hogy a szegények evangelizáljanak minket. Ők nem csak szociális problémát jelentenek, hanem az egész egyház közepét alkotják.
Leó pápa a horvát nemzeti zarándoklathoz. Népetek szereti Krisztust és az ő egyházát. 10 000 fős horvát nemzeti zarándoklat érkezett a héten Rómába, és október 7-én, kedden, késő délután 17:30 Leó pápa a Szent Péter téren fogadta a horvát katolikusoknak nemzeti lobogójukat lengető népes csoportját.
Siano lodati Gesù e Maria, fanien Isus et Maria.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, latin, majd a dicsértessék Jézus és Mária, horvát nyelvű köszöntéssel kezdte beszédét a pápa. Nagyszámú és imádságos jelenlétük beszédes jele a horvát nép hite élet erejének, amely évszázadok óta szilárdan kitartott az egyházzal való közösségben, és hűséges maradt Péter apostol utódjához. Mely vigaszt nyújt, hogy hitük gyökerei a múltban sem maradtak restek, hanem ma is gyümölcsöt teremnek családjaik, plébániai közösségeik és egyesületeik tanúság tételének köszönhetően. Az elődöktől örökölt hagyomány értékes kincs, amelyet gondosan őriztek, és amelynek folyamatos megújítására kaptak meghívást, mindig nyitottan arra, hogy felismerjék a Szentlélek sugallatait. Leó pápa szíve mélyéből köszöni ezt a mindennapokban megélt hűséget, tudva, hogy sokan közülük a világ különböző részein élnek, távol a hazájuktól, de bárhol is legyenek, maradjanak kapcsolatban keresztény gyökereikkel, és tegyenek tanúságot egy olyan népről, amely szereti Krisztust és egyházát. Ékes szóló evangéliumi beszéde az életnek ilyen benső egysége. Leó pápa arra buzdította őket, hogy tekintetüket szegezzék mindig Jézusra, a jó pásztorra, aki vezeti és kíséri őket. Ne feledjék, hogy a hit akkor növekszik és erősödik, ha megosztják másokkal. Ezért arra kérte a horvát híveket, hogy örömmel adják tovább gyermekeiknek és a jövő nemzedéknek azokat a keresztény értékeket, amelyek hosszú történelmüket és kultúrájukat formálták. Így maradnak továbbra is a béke, a jóság és a remény kovászai egy erőszak és háború sújtott a világban, amelyet éppen ők jól ismernek saját történelmükből. Áldja meg őket az Úr és a boldogságos Szűz Mária, akit Horvátország leghűségesebb szószólója néven hívnak segítségül, oltalmazza őket palástja alatt és kísérje őket az élet mindennapi útjain. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását a jelenlévőkre, családjaikra, szeretteikre és az egész horvát népre.
Hála! Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 28. vasárnapra.
Nik Vujicic, a kéz és láb nélkül született ember, nagyon sok helyen tanúságot tesz mély hitéről. Egyik beszámolójából idézek néhány gondolatot. Néha magamra néztem, és mondtam. Ezt sem tudom megcsinálni, azt sem tudom megcsinálni. Sokszor az ember elkezd arra koncentrálni, hogy mi az, amit szeretne, hogy máshogy lenne, és mi az, amit nem szeretne, ha lenne. És szinte elfelejti, hogy mi az, ami tényleg van. Nem kívántam sosem az életben, hogy legyen kezem és lábam, csak azt, hogy hálás legyek. Nehéz volt hálásnak lenni, mikor 8 évesen megtudtam, hogy nem fogok megházasodni, sosem lesz munkám, sosem lesz célja az életemnek. Most férj vagyok, és a feleségemért vagyok. Hazugság azt gondolni, hogy nem vagy elég jó. Hazugság azt gondolni, hogy nem érsz semmit. Imádom az életet. Sokan kérdezik, miért mosolyogsz annyit. Én meg azt mondom, ez egy hosszú történet, de ugyanakkor nagyon egyszerű is. Tudjátok, sokszor nagyon nehéz mosolyogni, mikor nem tudod, nem látod, hogy hogy fogsz valamin keresztül jutni. Nem tudod, hogyan fogod csinálni, küzdesz az élet viharaiban, de nem tudod, milyen hosszú lesz a vihar. Majd folytatja, a türelem a legszebb dolog, s azt kell mondanom, ez a legnehezebb. Rájövök, hogy nincs kezem, hogy fogjam a feleségem kezét, de ahogy múlik az idő, megtanulom fogni a szívét. Nincs szükségem kézre, hogy megérintsem a szívét. Félelmetes látni, hogy mennyi ember érzi azt, hogy semmit sem ír. Eddig az idézet. Változtatni nem tudott ez az ember a helyzetén, mégis valamin tudott változtatni, a hozzáállásán. S ha testileg nem is gyógyult meg, lélekben nagyra nőtt, és ez a fontos. Mert testileg meggyógyulhatok, ha hálátlanul élem az életem, mit sem ír. Vannak szentírási részek, amelyek tartalmát annyira ismerem, hogy pontosan emiatt nem tudnak megérinteni, és nem történik meg a találkozás Istennel. A 10 leprás meggyógyításának története is ismerős. Jézus meggyógyítja őket, és csak egy tér vissza hálát adni. Ennyivel el lehet intézni a történet magyarázatát. Ez a szöveg azonban sokkal többet rejt magában, különösen akkor, ha az elmúlt vasárnap hitről szóló üzenetéhez kapcsolódunk. Ez a szöveg a hit lépéseit tartalmazza. Nézzük sorba. Az első a betegség tudat. A 10 leprás távolról kiáltja Jézus felé, hogy könyörüljön rajtuk. Tudatában vannak betegségüknek. Amíg ugyanis nem történik meg annak tudatosítása, hogy bajom van, addig lehetetlen elindulni a gyógyulás és a megszabadulás útján. Találkozhattam már olyan betegekkel, akikről leri a fájdalom, mégis megrekedtek valamiért, és nem tör fel belőlük a vallomás. Egyedül nem vagyok képes tovább lépni, segítséget kérek. A második lépés, engedelmesség a szabadító útmutatásnak. Jézus furcsának tűnő parancsot ad a 10 leprásnak. Mutassátok meg magatokat a papoknak. A leprások tudták, hogy ez azért szükséges, mert abban az időben a papok állapították meg a betegség bizonyosságát, és ők állították ki a papírt. Ekkor lettek úgymond hivatalosan kiközösítve. Jézus itt nem mond semmilyen varázsigét, csak egyszerűen a papokhoz küldi őket. Nincs semmi párbeszéd a hitről, és ezek mégis engedelmeskednek neki. Sokszor előfordul, hogy emberek egyszerűen csak azért nem gyógyulnak meg, mert inkább okoskodnak és mindent kitalálnak, hogy ne tegyék meg azt az érthetetlennek tűnő szükséges és fontos lépést a gyógyulás és szabadulás útján. Addig bűneimből sem tudok teljesen megtisztulni, amíg nem teszem meg a kiengesztelődéshez szükséges lépéseket. A harmadik lépés a gyógyulás folyamat. A leprások útközben tisztulnak meg. Isten sokszor működik úgy életemben, hogy még csak rá sem tudom bizonyítani gyógyulásomat. Csak egyszer azt érzem, hogy valami tova tűnt, és hirtelen szabadnak érzem magam. Bennem van a belső bizonyosság, ez Isten műve volt. Ő nyilvánította ki magát életemben. A negyedik lépés, az igazi hit következménye, Isten dicsőítése. A 10 leprás közül egy volt az, aki mindenfelé hangosan dicsőíti Istent. Nem marad helyben, hanem mindenfelé és mindenkinek hirdeti Isten jóságos szabadítását. A gyógyulás akkor teljes, ha visszafordulunk Isten felé. Ez a megtérés, ez a metanója, ahogy ez a szamaritánus is tette. És az 5. lépés a hit hálával párosul. A szamaritánus visszamegy Jézushoz, és leborulva előtte hálát ad neki. A történet elején a leprások még csak messziről kiáltoznak, de a végén csak ez az egy az, aki visszatér,
leborul Jézus előtt, elismeri őt szabadítójának. Ezzel új fejezet kezdődik el életében. Személyes kapcsolatba kerül Krisztussal. Eddig távol volt, most kerül igazán közel hozzá. A hitnek itt felsorolt lépései, a gyógyulás lépései mind szükségesek ahhoz, hogy valóságos és személyes kapcsolatba kerüljek megváltónkkal és mesterünkkel. Másképp nem kezdődik új fejezet az életemben sem. Dönthetek. Élem megszokott életemet, vagy visszatérve hozzá, leborulok előtte.
Hála. Salgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium bevezető mondata szerint Jézus ördögűző csodát tett, egy némából űzte ki a gonosz lelket. Magát a csodát nem beszéli el Lukács evangélista, mert itt sokkal fontosabb számára, hogy Jézus személyéről, hatalmáról adjon tanítást. Jogosan merül fel a csoda egykori szemtanúiban, és bennünk is a kérdés, hogy miféle hatalommal képes ilyen cselekedetre. A tapasztalatok szerint ugyanis a gonosz lelkek befolyása az emberekre olyannyira erős, hogy attól sem önmaga erejével, sem más ember segítségével nem lehet megszabadulni. Az emberi képességeknél nagyobb erőre van szükség ahhoz, hogy valakiből távozzon a gonosz. Ha Jézus képes erre, akkor felülről vagy alulról, azaz Istentől vagy az alvilág urától, a sátántól kapta hatalmát. Mi ugyan könnyen azt válaszoljuk, hogy Istentől kapott hatalommal cselekszik Jézus, de kortársai számára ez nem volt nyilvánvaló. A részlet szerint az ördög kiűzése után egyesek azt gondolják, hogy a sátánnal szövetkezve képes Jézus az ilyen jellegű csodákra, és azt a véleményüket nyíltan ki is mondják. A vád elutasításaként az Úr rámutat az ilyen vélekedés belső ellentmondására, majd pedig egyértelműen kijelenti, hogy Isten segítségével képes kiűzni az ördögöket. Istennek hatalma van a gonosz felett, a bennem lakó gonosz felett is. Egyedül ő képes a kegyelem és a jóság ruhájába öltöztetni.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 151-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Kegyességgel hívszó Jézus. Majd a Szent Vagyuram énekes könyv 140-es számú éneke következik: Üdvözd légy, üdvösséges ostya, kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét a Szent Vagyuram énekes könyv 150-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Uram Jézus, légy velünk. Megismétlem sorrendben az ének számokat. Az Éneklőegyház 151-es, valamint a Szent Vagyuram énekes könyv 140-es és 150-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt. Thank you.
Jézus Krisztus.